Kedves gyülekezet, azt hiszem, hogy nincs közöttünk senki, akit az elmúlt hetek eseményei ne ráztak volna meg bizonyos mértékben, és ne éreznénk azt, hogy tényleg szintet lépett megint a mi történelmünk, egy újabb, már régi tűzfészeknek a fellángolásával. És bár tudjuk jól a Szentírásból azt, hogy ez a folyamat, ez nem javulni fog, hiszen, ahogy az írás mondja, akik szelet vetnek, vihart aratnak, az emberi önzés hatványozódni fog a jövőben, és talán ilyenkor egy kicsit a szorongás is úrrá lehet rajtunk. Én egy olyan ígét választottam az Isten tiszteltünk alapígéjeként, ami rendkívül egyszerűnek hangzik, és ez általában jellegzetessége is a Szentírásnak, hogy a gyerekek is megérthetik, de egy akkora kincs, hogy azt felbecsülni alig lehet. Márk evangélium a 4. fejezetének a 29. versét szeretném idézni, ahol Jézus a következőket mondja. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt rá, mert az aratás elérkezett. Miért van ennek halatlan jelentősége? Ezek szerint a mi emberi történelmünknek a begyorsulását és a végkifejlet felé haladását egy dolog befolyásolja a legdöntőbb módon. Ez pedig nem a gonoszság megsokasodása, nem a konkoly állapota, nem is a Jelenések könyve 13. fejezetében szereplő két antikrisztusi hatalomnak a történelem színpadára való felállása, hanem hát egy más tényező. Ugye a Jézus így értelmezte a saját kijelentését, a jó mag pedig az Isten országának fiai. Azaz, a mi állapotunk határozza meg döntő módon, hogy le tudja-e zárni az Isten az emberi történelmet mi hamarabb, avagy sem. Hogy ez mennyire így van, hadd említsek még két rövid ígét. Ugye a Jelenések könyve 14. fejezetében, ugye a híres három angyal üzenete után találjuk ezt a képet, hogy lát János apostol egy lényt, aki a felhőn ül, és egy másik lény szól neki, hogy indítsd a sarlódat, mert a földnek aratni valója megszáradt. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy nem tudom, kiknek vannak kertjei, illetve esetleg nagyobb földterülete. Van-e közöttünk valaki, akinek van. Hát nagyon jól tudjuk, hogy júliusban mondjuk a gabonát vetettünk, búzát, árpát. Soha nem azt nézzük, amikor kimegyünk a terület szélére, hogy jaj, de jól beérett a paréjnak a magja, most már lehet aratni a búzát. Vagy a pipacsnak a magja. Egyetlen egy dolog számít. Mi van, milyen állapotban van a jó mag? Be lehet-e gyűjteni a mennyei csűrök számára, vagy nem lehet begyűjteni? Ugyanebbe az irányba vág Péter apostol második levelében, most nem is keresném ki, mert szerintem mindenki kívülről ismeri, a 3. fejezetben lévő ígét, hogy amikor azt mondja az apostol, hogy mivel, hogy mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok, és ugye a pontos fordítás szerint siettetitek az Isten napjának eljövetelét, melyért az egek tűzbe borulva felbomlanak. én sok-sok testvértől hallottam már tényleg olyan nagyon őszintén azt a kijelentést, hogy hát nézd Miklós, itt az emberiség létszáma ugye néhány hónappal ezelőtt átlépte az 5 milliárdot. Én nem hiszek abban, hogy az én kis parányi kis életem és életterem egyáltalán befolyásolni tudja-e valamelyest is az emberi történelmet. Pedig a Szentírás ezt állítja nagyon, nagyon határozottan. És még egy kicsit növeli a problémát az a tény, amit a jól ismert Máté evangélium a 24. fejezetében így olvasunk, hogy és az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Ugye ez is ugyanebbe az irányba hat, ez a híres, mindenki által jól ismert ige, hogy mikor tudja az Isten lezárni a mi emberi történelmünket, ami valóban könnyel és vérrel írott, ahogy a költünk fogalmazta meg. Amikor még egyszer az Isten az ő megtisztult, megszentelődött, mennyei erőket elnyert népe által olyan módon tudja megszólaltatni a hívó kegyelmi szót, hogy az bizonyságul hasson a tömegeknek és az egész világon. És akkor jöjj el a vég. Én ebbe az igébe, hogy így mondjam, nem tudok úgy elfáradni. Tehát én erre mindig csak rá tudok csodálkozni, hogy a jó Isten milyen kegyelmes, hogy nem akarja lezárni az emberi létetnek ezt a formáját mindaddig, amíg egy reális választási lehetőséget nem biztosít a Föld minden lakója számára. Ebbe szinte bele csavarodik az ember gondolatvilága a maga kis korlátolt szemléletével, ugye, hogy mi van a 1 milliárdot elkerült taoista csoporttal, mi van a hindu és a buddhista tömegekkel, ugye az iszlámról és egyebekről ne is beszéljünk, de a Szentírás ezt nagyon határozottan állítja. Még egy kérdést hadd vessek fel nektek, hogy is hangzik az a megbízó parancs, ami kimondottan nem csupán a kereszténység 2000 évére, hanem kimondottan a történelem végi híres advent népre vonatkozik. Hogy hangzik a híres megbízó parancsunk? Így van. Ez Jelenések könyve 10. fejezetének az utolsó verse, ugye annak a tapasztalatnak a kapcsán, amit János apostol átélt a kicsinyi könyvecske türetének a megevésével kapcsolatban, ami egyértelműen Dániel könyvére utalás, hogy a szádban édes volt, mint a méz, amíg nem értette teljesen, aztán megkeseredett a gyomrod, de neked ismét profétálnod kell sok nép, nemzet és király előtt, illetve így is fordíthatjuk, hogy felől. Tehát nincs süggedés, nincs elkeseredés, neked a profétai szerep jutott. Amikor hallja az ember azért ezt a szót, hogy neked ismét profétálnod kell, én nem tudom, hogy kinek mi jut eszébe. Mi az, hogy profétai sors? Próbáljunk most úgy magunkban egy-két profétát így elvonultatni, amiket ismerünk jól a Szentírásból. Hát azért ez nem egy népszerű megbizatás volt, ugye? Azt hiszem, hogy ebben egyet érthetünk. Tény, hogy volt kivétel, mondjuk egy Jónás proféta, igaz, hogy neki a lelkületében nem sok köszönet volt, de a jó Isten meg tudta áldani, de a legtöbb profétának a sorsa bizony nem volt egyszerű. Mihez hasonlítja az Isten az ő népét a történelem végén? Jelenések könyve 14. fejezetében egyébként a Biblia tanulmányunkban pár hete szerepelt is ez a hasonlat. Mihez is? Ott a három üzenet, tehát mi az, ami? Hát igen, angyalokhoz. Ég közepén repülő angyalokhoz. Most megkérdezném tőletek, hogy például ezt a hasonlatot végig gondoltuk-e már? Ég közepén repülő angyalok. Ha mondjuk itt Győrben besötétedik, este van, mondjuk egy olyan este 9 órakor, feltűnne egy mennyei lény, olyan dicsőségben, hogy nappali fénybe burkolna a várost, és úgy szépen, méltóság teljesen egy 9-től 10-ig végig haladna a város fölött. Szerintetek miről beszélnének az emberek másnap egész Győrben, de valószínűleg az egész országban? Hát, egyértelmű. Na de mi az oka annak, hogy nem tartunk itt? Hát szerintem rém egyszerű a válasz, mi nem ragyogunk. Nem ragyogunk úgy, ahogy ragyoghatnánk. Engedjétek meg, hogy itt is hadd hivatkozzak a Szentírásra, éppen ezzel a hasonlattal kapcsolatban. A Korintusi 2. levél 3. fejezetében a következőket olvassuk. Mielőtt a híres 18. verset idézném, talán a ragyogás kapcsán erre az ószövetségi előképre is vessünk egy kis pillantást. Tehát Korintusi 2. levél 3. fejezet 7. versétől így olvasom. Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges volt, itt az Ó és Új Szövetséget hasonlítja össze az apostol, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes arcára, arcának elmúló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a léleknek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata. És a 18. vers. Mi pedig az Úrnak dicsőségét, minnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Ugye most már jobban értjük a 18. verset. Hadd kérdezzem meg, mi is történt Mózessel ott a Sínai hegyen, amikor fölment. Csodálkozott, hogy mindenki menekül előle, aztán megmagyarázták neki az okát, hogy annyira ragyog az arca, hogy nem bírják elviselni. És akkor hát érdekes volt a megoldás, leterítették egy lepellel, és akkor így tudott beszélni a hittestvéreihez. Mikor fog a mi arcunk is így fényleni, ha nem is a szószoros értelmében? Ha mi is ott tartózkodunk annak a lénynek a közelében, aki ilyen fényessé tud tenni bennünket. Ez ennyire egyszerű. Annyira megragadta a lelkemet ez a mondat, pedig én ezt a könyvet szeretem, és már sokszor elolvastam. Jézus élete című könyv 596. oldaláról így olvasom. A nehézségekről való panaszkodás helyett Urunk arra szólítja fel követőit, hogy győzzék le azokat. Nem kell kétségbe esnünk semmitől, s mindenben reménykednünk kell. Krisztus páratlan szeretetének aranyláncával Isten trónjához láncolta őket. És azt akarja, hogy a világ mindenségben létező legmagasabb befolyás, amely minden erők forrásából áramlik, az őt követőké legyen. Követőinek olyan hatalommal kell bírniuk, amely ellenáll az ördögnek, amelyen sem föld, sem halál, sem pokol nem tud erőt venni, mely képessé teszi őket arra, hogy diadalmaskodjanak, ahogyan Krisztus is győzött. Mit szólunk ehhez az ígérethez? Hogy Krisztus azt akarja, hogy a világ mindenségben létező legmagasabb befolyás, amely minden erők forrásából áramlik, az őt követőké legyen. Hiszünk ebben, hogy a Jóisten meg tud áldani ezzel a befolyással? Na de itt azt olvastuk, hogy mi mindnyájan az Úrnak dicsőségét fedetlen arccal szemlélvén. Nem tudom, tényleg vessünk számot ezzel, hogy az egy-egy 24 óránkban mennyi időt szánunk mi arra, hogy az Isten arcát fedetlen arccal szemléljük. Ugye ezt az angol szász mondást szerintem mindenki jól ismeri kívülről, amit eszel, azzal leszel. Ugye ez a fizikai vonatkozásban 2x2=4, hiszen mi másból tudna épülni a szervezetünk, mint amit adunk neki. Ha nem adunk neki elég omega-3-savat, meg nem adunk neki értékes ásványi anyagokat, akkor ennek a hiánya meg fog mutatkozni. Mit gondolunk a szellemi világban, ez ugyanúgy nem érvényes? Ugye biztos láttunk már, vagy talán a saját gyermekeink esetében is tinédzsereket, akik ilyen sztároknak a fotóival betapétázzák a szobájukat, és előbb-utóbb szinte az ő hanglejtésük szerint kezdenek beszélni, és hasonlulni fognak ahhoz, amiben gyönyörködnek. Ez egy természetes törvényszerűség. És mi is hasonlulni fogunk ahhoz, amiben ténylegesen gyönyörködünk. Hogy ez hogy van, kinek az életében, ezt mindenki jól tudja. Engedjétek meg, hogy egy konkrét bibliai példát is hadd említsek erre a szemlélődésre. Ez a példa pedig János apostol esete. Nem tudom, tudja-e valaki, hogy János apostol eredetileg ki volt? Milyen ember volt? Ugye fiatalon hívta el Jézus őt. Így van, így nevezte Jézus őt és testvérét, Jakabot, hogy mennydörgés fiai. Hadd idézem ezt a szerzőt, aki ebben a régi kötetben így jellemzi a fiatal János apostolt. Természettől fogva lénye nem volt olyan kedves, mint a későbbi éveiben megnyilatkozott. Jellemének súlyos fogyatékosságai voltak. Gőgös, önhitt, becsvágyó, sőt, ha megsértették, haragtartó is volt. Ezért őt és fivérét a mennydörgés fiainak nevezték. Ezen kívül a szeretett tanítvány még szeszélyes, bosszúálló és bírálgató is volt. Az isteni tanító azonban minden sok hiba mögött is őszinte, szeretetteljes szívét látta meg. Hát szép kis jellemzés. Ugye? Körülbelül azt mondanánk, hogy na hát ebből nem sok minden lesz az ilyen emberből. De Jézus mást is látott ott a mélyben. Őszinte, szeretetteljes szívét is meglátta. Na de mitől lett János apostolból János apostol? Nem tudom, például ki az, aki felfigyelt erre a versre, ott a János evangélium a himnusszerű bevezetésében, az úgynevezett prológusban, akkor azt mondja a 14. versben, hogy az íge testé lett, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Miért használta ezt a szót? Miért nem hagyta ki a sorból, hogy mi láttuk? Mert hogy Jézus lénye Jánost egyszerűen elbűvölte. És ezt mind kiváltságot említette. Hadd idézzek itt is valamit. János számára igen értékes volt Krisztusnak az a tanítása, hogy a kegyelemben való növekedéshez és a szolgálatra való készséghez szükséges tulajdonságok a szelíd lelkűség, a türelem és a szeretet. Mindezeket a tanításokat gondosan megszívlelte, és életmódjában arra törekedett, hogy az isteni mintaképre hasonuljon. Így jutott el János addig, hogy felismerte Krisztus dicsőségét. Nem a világi pompát és hatalmat, amelyet elérni remélt, hanem az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Még egy részlet. János vágyott arra, hogy hasonlóvá váljon Krisztushoz. Jézus szeretetének átalakító hatalma szeliddé és alázatossá tette. Elrejtette énjét Jézusban. János jobban, mint tanítványtársai, átengedte lényét a csodálatos élet hatalmának. És talán röviden hadd említsek három dolgot, amit aztán a szerző mának szóló tanulságként is megemlít János apostol megváltozása titka kapcsán. Az első, ezt írja a történelem végén élő keresztényeknek. Vannak sokan, akik igyekeznek Isten törvényének engedelmeskedni, de csak kevés békét és örömet élveznek. Ez a hiányuk onnan ered, hogy a hitet nem gyakorolják. Életük sivár, mintha kiszáradt pusztában járnának. Keveset kérnek, holott sokat kívánhatnának, mivel Isten ígéretei korlátlanok. Ilyen hívők nem nyújtanak helyes képet a megszentelt életről. Az Úr kívánsága az, hogy valamennyi gyermeke boldog, elégedett és engedelmes legyen. Mit szólunk ehhez a három jelzőhöz? Boldog, elégedett és engedelmes legyen. Még egy részlet. Tehát a valódi hitnek a fogyatékossága az egyik probléma. A másik, amit a szombatiskolában is szóba került. Ez a bizonyos formalizmus. Ezt írja, tisztítsuk meg lelkiismeretünket az élettelen tettektől, külső formaságoktól, hogy az élő Istennek szolgálhassunk. Nem is olvasom tovább. Élettelen tettek. Például, nem tudom, sokszor érzem azt, hogy eljönnek testvéreink szombatonként az imaházba is, de már olyan, csak a lendület hozza őket. Tényleg? Hát ha most Ésaiás próféta megszólalna, mint 2700 évvel ezelőtt, amikor a Jóisten üzenetét tolmácsolta, hogy ki kívánja tőletek azt, hogy itt pitvaraimat tapossátok. Hát nem nekem van szükségem arra, hogy itt áldozatot mutassatok be, hanem nektek, mindnyájunknak. Tehát, hogy valahogy így gondoljuk át az életünket ilyen szempontból is, hogy tényleg tartalma van annak, amit csinálunk, vagy az már csak ilyen szent hagyomány. Még egy harmadik dolog. Ez pedig így olvasható. Korunkban sokan csak azért haladnak olyan lassan az istenes életben, mert Isten akaratát úgy értelmezik, ahogy nekik tetszik, ahogy szeretnék. Mialatt saját vágyaikat követik, megnyugtatják magukat, hogy Isten akaratát cselekszik. Egyesek ugyan időnként eredményt érnek el, és leküzdik élvezett vágyukat és kényelem szeretetüket. Őszinték és komolyak, de idővel elfáradnak az állandó erőfeszítés alatt. Ellustulnak, lanyhák arra, hogy a harcot naponként előről kezdjék. A pihenés kívánatosabb számukra. Álmos szemeiket behunják, engednek a kísértés hatalmának, ahelyett, hogy ellenállnának. Ugye milyen nevetségesen egyszerű dolog. Egész egyszerűen a kényelem szeretet is akadályt tud jelenteni abban, hogy az Istennek sokkal nagyobb áldásait elnyerjük. Most szívem szerint választ is várnék erre a kérdésre, de ismét hadd tegyem fel. Hiszünk abban, hogy lehetséges a változás mindenkinél, kivétel nélkül. Nagyon jól tesszük, ha hiszünk ebben. Ugye itt egy testvérünknek köszönhetem, hogy ez a könyv a kezemben van. Jones testvérnek a sorait felidézem. Ó, gyötrődő keresztény, aki elesel, vajon nem tarthat fenn téged is az az íge, amely hatalmas világukat tart fenn? Bízzál abban az ígében, függjél teljesen tőle, támaszkodjál teljesen rá, és megnyugvást találsz benne. Bízzál az Úrban, hogy megtarthasson, ahogy bízol benne, hogy fenntartja a napot. Ígéje fenntartja a napot, és az ő ígéje hozzád a következő. És most csak Biblia versek következnek. Ne félj, én veled vagyok. Támogatlak. Megőrizlek, enyém vagy. Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled, mert nem hagylak el, míg be nem teljesítem, amit mondtam neked. Ragadjuk meg az Isten szavát, ezeket az ígéreteket, ezek nekünk szólnak, nem másnak. És még a befejezés felé kanyarodva, még egy nagyobb horderejű kérdést hadd vessek fel. Mi az, ami nélkül biztosan nem jöhet el a késői eső, kimondhatatlan ajándéka az Isten népére? Egyetlen egy feltételt szeretnék hallani most valakinek a szájából. Egy szót, szintén elbetűvel kezdődik.
Egység.
Bizony ez az egység. Hogy ez mennyire így van, hadd idézzek két rövid verset a pünkösdre való felkészülő tanítványokkal kapcsolatban, apostolok cselekedetei legelejéről. Így szól az első fejezet 14. verse. Ezek pedig mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő testvéreivel együtt. Második fejezet első verse. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. Talán ettől a szerzőtől is egy kis rövid gondolat. Utolsó napok eseményei, 134. oldal. Amikor a munkások lelkében Krisztus lakik, amikor minden önzés halott, amikor nincs versengés, nincs küzdelem az elsőségért, amikor egységben vannak, amikor megszentelik magukat, és az egymás iránti szeretet látható és érezhető, akkor a Szentlélek kegyelmének zápora olyan biztosan húr rájuk, mint ahogyan Isten ígérete egy pontocskát sem téved. De ha mások munkáját leértékelik, saját felsőbbségük mutatásának érdekében, bizonyítják, hogy munkájuk nem viseli azt a pecsétet, amit kellene. Isten nem tudja megáldani őket. Ugye itt aztán felvetődik ez a bizonyos kérdés továbbra is, hogy az igazi egységnek mi a titka? Mert sokféleképpen össze lehet kovácsolni embereket. Talán a hamis egységről hadd szóljak először, hogy aztán az igazival fejezzem be. Ugye Theodor Bovének, az általam nagyon szeretett pszichiáter szakorvosnak, illetve nagy keresztény gondolkodónak a kis igénytelen külsejű füzetecskéjéből olvasnék egy-két sort. A harmadik bálvány a tömegek szervezése. Mivel hiányzik a valódi közösség, azzal igyekeznek embereket egyesíteni, hogy valami közöset nyújtanak nekik. Egy program vagy egy jelszó köré tömörítik őket. Közös egyenruhát adnak rájuk. Szavalókórust adatnak elő, vagy rádióbeszédet hallgattatnak végig velük, közös ellenséget, közös vezért és közös háborút nyújtanak nekik. Mikor aztán már együtt menetelnek, elhitetik velük, hogy egy népet, egy birodalmat alkotnak. A baj mégis az, hogy az eredeti eleven közösség hiányzik, és az egyén saját magának él. Ha csatlakozik is a szervezett tömeghez, sőt, ha az egységesítés még bizonyos örömet is okoz neki, ez nem a többiek iránt érzett szeretetből, nem valami természetesen létrejötthöz való ragaszkodásból fakad, hanem abból, hogy azt reméli, így megszabadulhat magányától. Ez az eltömegesedés lényege. A tömegnek nincs belső váza, szervezet felépítése, hanem egyedi vándorok millióinak halmaza. És most jön egy érdekes hasonlat. Fűrészporból és enyvből igen szilárd tömböt lehet előállítani, de abból soha többé nem lesz élő fa. Ugyanilyen kevésbé jöhet létre élő közösség egy embertömegből. Ugye, mivel a világközösségünkben napvilágot látott pár évvel ezelőtt egy könyv, aminek a címe is teli találat, Organizáció vagy Organizmus címmel. Mindegyiket le lehet ezzel a szóval fordítani, hogy szervezet vagy szervezet, csak ugye értjük, az organizáció egy ilyen mesterségesen létrehozott szervezet, az organizmus pedig, hogy ránézünk erre a gyönyörű csavarpálmára, látjuk, hogy ebben élet van. Na de hogyan lehet a valódi egységet létrehozni? Rém egyszerű a matematikai képlet. Szerintem mindenki tudja. Lehet, hogy kár is lenne felolvasni, de azért megteszem. Jó? Jézus élete című könyv 248. oldalról, ebből a kiadásból így idézem. Szokásaik és természetük tekintetében az apostolok igen különbözőek voltak. Ott volt közöttük Máté a vámszedő, és a római hatalmat engesztelhetetlenül gyűlölő, heves természetű vakbuzgó Simon. A nagylelkű, lobbanékony Péter, az aljas lelkületű Júdás, az igaz szívű, de félénk Tamás, a lassú felfogású és kételkedésre hajlamos Fülöp, Zebedeus becsvágyó szókimondó fiai. Hibáikkal, örökölt hajlamaikkal és felvett szokásaikkal együtt, mégis Krisztusban és Krisztus által Isten családjában lakoztak. S azt tanulták, hogyan legyenek egyé hitben, tanításban és lelkületben. Voltak próbáik, sérelmeik, véleménykülönbségeik, de amíg Jézus lakozott a szívükben, semmilyen széthúzás nem fenyegette közösségüket. És az utolsó híres mondat. Krisztus volt a középpont, és a tanítványok annyira kerültek közel egymáshoz, amennyire a középponthoz közel kerültek. Ez ennyire egyszerű. Krisztus volt a középpont, és a tanítványok annyira kerültek közel egymáshoz, amennyire a középponthoz közeledtek. Na ez a hiteles egység receptje az ihletett írás szerint. És valahogy akarva, akaratlanul az emberben fölmerül egy nagy kérdés. Mikor jön el ennek az ideje? Hadd olvassak ismét egy kis részletet a bizonyságtételek 6. kötet 400.-401. oldaláról, ahol figyeljük nagyon a leírást, és különösen egy-két szót. Mikor? Amint a próbák sűrűsödnek körülöttünk, mind az elkülönülés, mind az egység láthatóvá válik majd sorainkban. Némelyek, akik ma készen állnak magukra ölteni a harc fegyverzetét, az igazi veszedelem idején nyilvánvalóvá teszik, hogy nem szilárd sziklára építettek. Engedni fognak a kísértéseknek. Akiknek nagy világosság és értékes kiváltságok álltak a rendelkezésükre, de nem hatott rájuk, azok majd valamilyen ürüggyel elpártolnak tőlünk. Másrészt, amikor az üldözés vihara ránk tör, az igazi bárányok hallani fogják az igaz pásztor hangját. Sokan, akik eltévejedtek a nyájtól, visszatérnek, hogy kövessék a nagy pásztort. Isten népe közeledni fog egymáshoz, és egységes arcvonalon száll majd szembe az ellenséggel. A közös veszedelemre való tekintettel meg fog szűnni az elsőbségre törekvés. Nem lesznek viták, hogy ki számít a legnagyobbnak. Így ültetik majd át az igazságot a gyakorlati életbe, és így talál meghallgatásra Krisztus imája, melyet közvetlenül megaláztatása és halála előtt mondott. legyenek mindnyájan egyek. Akkor duzzad majd a harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá, és az egész világot be fogja ragyogni az Úr dicsősége. Ilyen kifejezésekkel találkoztunk a mikorra vonatkozóan, amint a próbák sűrűsödnek körülöttünk. Amikor az üldözés vihara ránk tör. A közös veszedelemre való tekintettel. Hadd kérdezzem meg, most már így kell, hogy mondjam, hogy ismét, mert én ezt már egyszer föltettem ezt a kérdést így Győrben. Muszáj ezt megvárni? Ugye egy értelmes ember elébe megy a dolgoknak, és nem utána kullog 100 méterekkel. Úgy tűnik, hogy muszáj. Sajnos. És hogy ez mennyire így lesz, azt bizonyítja még ez a híres idézet is, hogy amit nem is olvasom, és megpróbálom rövidítve elmondani, amit az egyház nem végzett el a béke és a jólét idején, azt rettenetes válságban lesz kénytelen elvégezni. Ez végtelenül szomorú, de szeretném azért egy örvendetes jövendőléssel befejezni a mondani valómat. Van egy különös ígéretünk, egy különleges ígéretünk, ezt a bizonyságtételek első kötetében találjuk, a 353. és 54. oldalon. A legnagyobb zavarodottság közepette láttam a föld lakosait. Háborút, vérontást, nyomort, nélkülözést, éhínséget és járványokat láttam. Mikor ezek vették körül Isten népét, kezdtek összetartani. És félretették apró nézeteltéréseiket. Nem méltóságuk uralta már őket, hanem mély alázat. A szenvedés, a zavar és a nélkülözések visszahelyezték az értelmet trónján. A szenvedélyes és észszerűtlen emberek kijózanodtak, megfontoltan és bölcsen cselekedtek. Azután másra terelték figyelmemet. A béke rövid időszakát láttam. Majd újra megmutatták nekem a föld lakosait, és újra minden a legnagyobb zűrzavar. Küzdelem, háború, vérontás, éhénység, járványok, stb. Akarva, nem akarva, az emberben fölmerül a kérdés, mi akar lenni ez a béke rövid időszaka? Igen, én se tudok másra gondolni. Késői eső, mondta Attila. Ugye azt ne felejtsük el, hogy azért Jézus még a belső szobában elhangzott mintaimádság a végén is arra tanított bennünket, hogy azért tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Hogy az utolsó szó az Istené. És ahogy Jézus ott a viharzó tengeren, amiután felébresztették, felállt, és azt mondta, hogy hallgass és némulj el, ugyanezt meg tudja tenni az emberi történelemben is. És én azért örültem kimondhatatlanul ennek a részletnek, mert így helyre rázódott a fejemben egy látszólagos ellentmondás. Mert ugye egyrészt azt olvassuk Lukács evangéliumában, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, de azt is olvassuk, hogy mikor ezt mondják béke és biztonság, akkor hírt meg Noé és Lót napjai nem vesznek észre semmit. Na, így most már minden világos. Ez lesz az az időszak, a béke rövid időszaka, amit félre fog érteni a történelemben. Temérdek ember. És ez lesz az az időszak, amikor úgy terjed az Isten üzenete, mint a nyári tarlón a tűz, ahogy használja ez a szerző ezt a hasonlatot. Hát kívánom, hogy a jó Isten adjon mindnyájunk lelkének reménységet, hogy övé az utolsó szó. És bár tény, hogy nem jobb ez a mi kereszténységünk semmivel sem az ős keresztény kornál, itt is meg kell, hogy engedjen az Isten nagyon nagy nehézségeket. Ugye közös veszedelem, ugye ez a veszedelem szó azért elég súlyos szócska, nehézségeket, de végül is mégiscsak lesz az Istennek tiszta és igaz népe, hogy a bizonyságtételek 5. kötetében fogalmaz Ellen White. Adjon ez nekünk reménységet a jövőre nézve, hogy az ő ígéreteinek be kell, hogy teljesedjenek valamennyinek, és ennek a legcsodálatosabbnak is mindenképpen. Bárcsak ennek átélői lehetnénk mindnyájan, akik itt vagyunk. Ezt kívánom teljes szívemből. Amen.